Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus nevében köszöntelek benneteket. Egy pár kiegészítésem lenne a hirdetésekkel kapcsolatban. Egyes testvéreink, akik távolabb laknak, kérték, hogy ha lehet, akkor kezdjük hamarabb a testvéri gyűlést. Úgyhogy, ha sikerül, majd egy picivel korábban fogjuk kezdeni, akár egy órától is. Ez majd attól is függ, hogy az úrvacsora istentiszteletnek hogy lesz vége. Egy másik hozzáfűzésem, hogy a péntek esti szombatkezdő alkalmunk az most péntek este lesz, tehát a következő péntek este, utána meg két hetente. Lehet, hogy nem fogjuk ismételni ezeket a meghirdetéseket, tehát most péntek este, és utána két hetente lesznek ezek az alkalmak. Talán ennyit akartam mondani. Egy rövid imát mondanék, és akkor elkezdeném Isten igéjét. Maradjunk ülve. Istenünk, köszönjük, hogy együtt lehetünk. Kérünk, hogy Te add áldásodat erre az alkalomra, a szívünkre, hát, hogy meg tudjuk nyitni előtted, azon üzenet előtt, amelyet készítettél, és a Szent Lelked dolgozzon a szívünkben. Köszönjük Jézus nevében. Amen. Dwight Moody, az egyik nagy evangélista, egy alkalommal a következőket kérdezte a hallgatóságtól. Gondolkoztatok-e valaha azon, hogy Jézus, amikor meghalt, akkor elkészítette a végrendeletét? A testét Arimátiai Józsefre hagyta, az édesanyját Jánosra bízta, majd amikor meghalt, akkor a lelkét az atyára bízta. De hagyott-e valamit a tanítványaira is? János evangéliumában olvasunk egy dologról, amit úgymond a tanítványainak hagyott a végrendeletében. Emlékszik-e valaki? Szent Lelket, igen. Azt mondta, hogy majd el fogja küldeni. Így van. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Ez volt Jézus hagyatéka a tanítványoknak, gyülekezetnek és nekünk. Fontos-e ez a békesség? Rájöttem, hogy nekem nagyon fontos. A héten egy ilyen pszichológiai tesztet végeztem, és ez egy érdekes ilyen személyiség típusokat sorol föl. Színekhez kapcsolja a különböző személyiségeket. Nekem az jött ki, hogy ilyen fehér személyiség vagyok, ez nem azért, mert olyan tiszta lennék, ha bár törekszem arra. És többek között ez a személyiségteszt arra összpontosít, hogy mi az, ami motivál bennünket. És négy különböző csoportot hoz föl, négy olyan motivációs erő, ami a tetteink mögött áll. És nekem az jött ki, hogy az én életem egyik legfontosabb értéke a békesség. Hogy a tetteim mögött legtöbbször a békesség van, a békesség az, ami motivál. De azt hiszem, hogy ezzel én nem vagyok egyedül, többen fontosnak tartjátok a békességet, és ezt nem csak egyénileg, hogy a saját szívünkben békesség legyen, hanem nagyon fontos az, hogy mint közösség is békességben tudjunk lenni egymással. Csak hogy amikor a bűn belépett az emberiség történelmében, akkor pont ez volt az az első dolog, ami tönkre ment, a békesség. Elsősorban Istennel, igazából a bűn több volt, mint csak az, hogy az emberpár leszakította a gyümölcsöt és evett belőle, hanem sokkal inkább az Istennel való kapcsolatnak, a békességnek volt a megromlása. Ezt látjuk is, hogy amikor Isten megkeresi őket, akkor menekülnek előle, félnek tőle, de nem csak az Istennel való békesség romlott meg, hanem az egymással való békesség is. Ádám és Éva, amikor szembesülnek a tettükkel, akkor egymást hibáztatják, és egymásra mutogatva hárítják azt, amit tettek. Tehát a bűn következtében megromlott ez a békesség. A gyülekezetben néha azt érezzük, és talán azt gondolnánk, hogy azért itt mégiscsak békesség van. Egy filozófus egyik este a tanítványaival sétált a városban, és az út szélén egy kutya falkát láttak, amelyen nagyon csendesen pihent. És a tanítványok fel is hívták a mesternek a figyelmét, és mondták, hogy milyen felemelő példája ez a testvériségnek. Erre a filozófus megállt, csak mosolygott, beledugta a kezét a tarisznyájába, előszedett egy kenyérszeletet, és odadobta a kutyák közé. Azonnal kitört egy csúnya marakodás. Amikor másokkal együtt élünk, az akkor jön ki igazából az, hogy mi van bennünk. Hogyha elvonulnánk, és a hegyekben kellene élnünk, akkor nagyon békességben élnénk önmagunkkal, és akár másokkal, de hogyha egyedül vagyunk, akkor nem is lenne igazán kivel. De minél közelebbi kapcsolatba kerülünk egymással, akár munkahelyen, akár a családban, annál inkább a felszínre tör a bennünk levő bűn. A házasság előtt én is azt gondoltam, hogy hát én nagyon nyugodt természetű, nagyon békés természetű ember vagyok. Aztán, amikor összeházasodtunk, akkor rá kellett jöjjek, hogy mégsem. Hogy vannak alkalmak, amikor én is kitörök, mint egy vulkán. Konfliktus igazából segít. Segít abban, hogy rájöjjünk, hogy mi van bennünk. Rájöjjünk a bűnös voltunkra. Segíts felismerni, hogy nem vagyunk tökéletes emberek. Ahogy közelebb kerülünk egymáshoz, ugye a bűnös természetünk egyre inkább a felszínre tör. Van is erre egy ilyen magyar közmondás, hogy kibújik a szög a zsákból. Na hát ez történik akkor, amikor egymáshoz közel kerülünk. Lehet, hogy egyesek meglepődnek, és azt mondják, hát hogy lehetséges ez, hogy problémák vannak a gyülekezetben, de nincs amiért meglepődjünk. Problémák azért vannak, mert itt vagyunk, mert bűnös emberek vagyunk, mert ez az, ami bennünk van, és ezért konfliktusok is vannak. Én még elég könnyen nézhetek így a gyülekezettel szembe, még csak egy pár hónapja, hete vagyok itt, és lehet, hogy még nem sikerült senkivel konfliktusba kerüljek, de ez már csak hetek vagy hónapok kérdése. Előbb-utóbb, sajnos, mivel én is ember vagyok, biztos, hogy valakivel majd konfliktusba fogok kerülni, úgyhogy szomorú vagy nem, el kell fogadjam, hogy ez a békesség, ez törékeny. Mi a különbség a vallásos és a nem hívők között? Valaki ezt viccesen úgy fogalmazta meg, hogy a vallásos emberek is, és a nem hívő emberek is veszekednek, viszont a nem hívő emberek, ők általában fogyasztanak alkoholt, és olyankor elfelejtik. A keresztények vagy a hívő emberek, ők nem fogyasztanak, úgyhogy észben tartják a konfliktusokat. De komolyra fordítva a szót, mi is az igazi különbség? Larry Crabb a következőképpen fogalmazta meg. A különbség egy lelki és egy nem lelki közösség között nem az, hogy vannak vagy nincsenek konfliktusok. Tehát vannak egyik meg másik közösségben is, hanem az, ahogy hozzáállnak és kezelik azokat. Tehát egy lelki közösség nem azt jelenti, hogy akkor nem lesznek konfliktusok. Vannak emberek vagyunk, amellett, hogy bűnös emberek, különböző emberek vagyunk, másak, másképp gondolkodunk, másképp viselkedünk, más mindenféle velünk kapcsolatban, és ezért a másság egyben konfliktushoz is vezet. A kérdés az, hogy hogy viszonyulunk a konfliktushoz. És egy közösségnek a lelki mi voltát, az pont ez mutatja meg, ahogy kezelni tudjuk a másságot, a konfliktusokat. Talán a legalacsonyabb szint az a pletyka. Amikor nem azzal beszélünk, akivel konfliktusunk van, hanem mindenki mással. Családban, barátok közt elmondjuk, és ha lehet, minél inkább befeketítjük a másikat, hogy hogy lehetett ilyen, hogy ilyet tegyen velünk. Egyeseknek már olyan gyakorlata van, hogy akkor is feketítik a másikat, ha nem is őt sértették meg. Lehet ezt nagyon magas szintre vinni. Nem tudom, hogy szeretnénk egy ilyen közösséghez tartozni, ahol a pletyka az ilyen alapszinten jelen van. Azt gondolom, hogy senki közülünk nem szeretne, úgyhogy kezdjük magunk azzal, hogy nem így kezeljük a konfliktusokat. De ma délelőtt szeretném, hogyha azt néznénk meg, amit a Biblia tanít arról, ahogy helyes módon kezeljük a konfliktusokat. És ma délelőtt csak egyetlen egy Biblia verset fogunk megnézni, de ez annyira gazdag, hogy még rövidítenem is kell majd a prédikációt, hogy maradjon idő maga az úrvacsorai szertartásra is. A Máté evangéliumában, a 18. fejezetben az Úr Jézus Krisztus 3 Biblia versben ad egy útmutatást arra, hogy hogyan kezeljük az egymás közti konfliktusokat. Felolvasom mind a 3 verset, de most csak az első bibliaverssel fogunk foglalkozni. Tehát Máté evangéliuma 18. fejezet 15. verse. Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg 4 szem közt, ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még 1 vagy 2 embert, hogy 2 vagy 3 tanúszava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Az első verssel fogjuk kezdeni. Talán az első kérdésem az lenne, hogy milyen helyzetben lehet ezt alkalmazni. Azt mondja, hogyha vétkezik ellened a testvéred. A testvér szó a Bibliában és így a kereszténységben is meghonosodott, hogy az a gyülekezeti tagok, vagy azok, akik egy hitközösségbe tartoznak. De én arra gondolok, hogy ezeket az elveket, amiket itt megfogalmaz, ezeket lehet alkalmazni a családban, a munkahelyen, és ez általában így van a Biblia mindenféle tanácsával, hogy azok az elvek, amiket megfogalmaz, azok érvényesek más helyzetekre is. Mielőtt részletesebben belemennénk ebbe a bibliaversbe, illetve ennek az értelmébe, azt szeretném kérdezni, hogy mi is a célja ezeknek a lépéseknek. Az első felolvasott versnek a végén említi, hogyha hallgat rád, akkor megnyerted a te testvéredet. És nagyon fontos, hogy ezzel kezdjük, hogy nem az a célja ennek a konfliktus megoldásnak, hogy a másikat a földbe döngöljük, vagy hogy legyünk egy ilyen külső lelkismerete, és aztán furdalja a lelkismeret, hogy miért tett olyat, hanem ennek a megoldásnak a lényege, vagy ennek a lépésnek a lényege az, hogy megnyerjük. De mit is jelent megnyerni a másikat? Ezzel kapcsolatban a Korintus beliekhez írott levélben találunk egy ígét. Az első levél 9. fejezetében. Kilencedik fejezet, 19. verse. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek, írja Pál apostol. Vajon mire kellett megnyerni, vagy mire vágyott megnyerni a Pál apostol ezeket a személyeket? Mit gondoltok? Krisztusnak, az örök életnek, megváltásnak. És talán ez rá is mutat arra, hogy akkor, amikor egy konfliktusunk van, vagy valakivel nézeteltérésünk van, vagy haragban vagyunk, akkor a legnagyobb probléma nem az, hogy konfliktusban vagyunk, hanem az, hogy most ilyen nagyon direkten mondva, hogy elkárhozunk, akár mi, akár a másik. Tehát ez a legrosszabb következménye annak, hogyha megmarad ez a konfliktus. Tehát ha másik valami rosszat tesz ellenünk, oké, hogy bennünket is megsértett, rosszul esik, fáj, stb. Viszont a legrosszabb eredménye az, hogy nem lesz ott az örök életben. Úgyhogy az elsődleges célja a konfliktus kezelésnek az pontosan ez, hogy helyrehozzuk a kapcsolatot, és ő is helyre, neki is helyreálljon a kapcsolata úgy Istennel, mint velünk. Ha tovább megyünk ebben a Bibliaversben, és elemezzük az ígét, akkor nagyon érdekes tanácsot olvasunk itt, hogy ha valaki ellenünk vétkezik, valami rosszat tesz ellenünk, akkor mi kell megkeressük, vagy felkeressük, és rendezzük ezt a kapcsolatot. Ez első olvasat olyan érdekesnek tűnik, hogy hát, ha ő sértett meg, hát akkor ő jön bocsánatot kérni, nem? Most én menjek hozzá, hogy miért? Ha ő bántott meg, akkor jöjjön és kérjen bocsánatot. Csak gondolkoztam ezen, hogy például egy körben beszélgetünk, és lehet, hogy valami olyat mondok, amivel megsértek valakit. És ő magában duzzog, hát jó keresztény, nem is mutatja ki, hogy rosszul esett, vagy megharagudott, de azért otthon mérgelődik, és rágódik ezen, és haragszik rám, és várja, hogy menjek, hogy bocsánatot kérjek. Szerintetek én fogok menni bocsánatot kérni? Eszem ágában sincs. Azt sem tudom, hogy megsértettem. És nagyon gyakran előfordul ez, hogy tudatlanul akár megbántunk valakit, nem is tudjuk, ő nem fogja ezt nekünk jelezni, és várhatja azt, hogy valaki hozzámegy, vagy az illető hozzámegy, hogy bocsánatot kérjen. Tehát a Biblia tanácsa az, hogy a sértett fél menjen és keresse fel a sértőt, és talán az egyik oka pont ez lehet, hogy lehet nem is tudja a sértő, hogy megsértette a másikat, és ezért menjen el, beszélgessen el vele, és próbálják rendezni a kapcsolatot. Itt már egy másik kérdés is felmerül, hogy meg szabad-e sértődni? Egy igazán jó keresztény, az nem sértődik meg. Elhallgatja és kész. Mit kell ügyet csinálni belőle? Ha igazán jó keresztény vagy, akkor egyből megbocsátod, és kész. Egy igazi keresztény nem haragszik, nem esett semmi rosszul. Ez igaz így? Én sajnos, hogy így gondolkodtam sokáig, és tudjátok, mi lett a következménye? Komoly gyomor problémák és fájdalmak. Ha besöpörjük a szőnyeg alá szemetet, azzal még nem tűnik el. Ha próbáljuk tagadni, vagy elkerülni mondjuk a haragot, vagy a mérgességet, az olyan, mint egy méreg, amit lenyelünk, és belül dolgozik. Kinek a gyomornál üt ki, kinek más problémákban. Tehát említettem, hogy nekem ilyen felfogásom volt, és mai napig is, hogyha Zsófi megkérdez, hogy valamilyen ilyen intenzívebb helyzet után kérdezi, hogy haragszom, vagy hogy ideges vagyok, az első válasz az mindig az lenne, hogy nem. Nekem nem szabad haragudni, én nem haragszom, én nem vagyok ideges. Aztán, ha tovább beszélgetünk, akkor kiderül, hogy mégiscsak. Tehát lehet, hogy azt mondanánk, hogy nem szabad megsértődni, és ha engem kérdezétek, én biztos ezt mondanám. De ha lelkemet kérdezitek, akkor azt mondja, hogy hát, ha szabad, ha nem szabad, ha megengedett, ha nem megengedett, nekem így is úgy is vannak dolgok, amik rosszul esnek, amik fájnak, és amik belülről bántanak. Tehát így működünk. És a Biblia is erre tanít, hogyha vétkezett valaki ellened, mondja ez a Biblia vers, ha megbántott, ha megsértett, akkor menj el. Beszélgess el vele. Ne tartogass magadban, és éveken keresztül duzzog, meg zsörtölödj, meg haragudj rá, hanem beszéld meg velem. Mire van szükség, hogy ezt meg tudjuk tenni? Mi az a legfontosabb dolog, amire szükség van? Szerintem a bátorságra. A bátorságra és az őszintességre. Sokkal könnyebb másoknak elmesélni, másokkal elbeszélgetni, és sokkal nehezebb odaállni az a személy elé, aki megbántott, megsértett, és elmondani, hogy én így éreztem magamat. És talán fontos ez is, hogy én üzenettel, mert azt mondjuk, hogy te ilyen gonosz vagy, és ilyeneket mondasz, és mindig a másik felé mutassunk, hanem saját magunkról beszéljünk, hogy én így éreztem ebben a helyzetben, így éltem át ezt a helyzetet, nekem ez rosszul esett, és ilyen módon lehetőséget adunk arra, hogy megoldódjon, vagy megbeszélhessük ezt a kapcsolatot. Mi az, amitől félünk, amikor egy ilyen helyzetben oda kell menjünk a másikhoz? Hát attól, hogy neki rosszul fog esni, nem? Hogy lehet, hogy ilyet mondott, meg hogy lehet, hogy így bánt velünk. Csak hogy van egy ilyen elv, hogy nem minden, ami árt, az fáj is, és nem minden, ami fáj, az árt. Mondok egy példát, mert úgy könnyebb megérteni. Ha cukorkát eszünk, akkor többek között elromlik a fogunk, nem? Amikor eszük a cukorkát, az fáj, de árt. Amikor a fogorvoshoz elmegyünk, és kezeli a fogunkat, az fáj, de árt. Van egy ilyen elv, és talán ezt érdemes észben tartani, hogy amikor akár ilyen konfliktus kezelésben lehet, hogy fájni fog nekem is, meg neki is, de kezelni kell, és azzal nem ártani fogunk, hanem segíteni. És talán egy másik dolog, amire szükségünk van, az az alázat. Ha így közeledünk, ha kifejezzük azt, hogy mi se vagyunk különbek, akkor ez talán segít a másiknak abban, hogy ő is ilyen módon álljon hozzá. A Biblia ezt az elvet is megfogalmazza, hogy a szeretet szeretetet ébreszt, és talán ehhez hasonlóan az alázat alázatot ébreszt, a megbocsátás megbocsátást. És azzal, hogy mi vagyunk azok, akik kezdeményezünk, mi vagyunk azok, akik felkeressük, elmondjuk, ezzel kifejezzük azt, hogy hajlandóak vagyunk, és szeretnénk megbeszélni, megoldani ezt a konfliktust. Menj el, és dorgáld, vagy fedd meg őt. Kíváncsi voltam arra, hogy milyen szó jelenik meg az eredeti szövegben, a dorgál vagy a fedd szó esetén, és meg is néztem a szótárban is, hogy ez mit jelent, milyen jelentések csatlakoznak ehhez, és érdekes gondolatokat találtam. Például azt is jelenti, hogy napfényre hoz, felmutat, bemutat, megmutat. És talán ez kapcsolódik ahhoz is, amit az előbb mondtam, hogy lehet, hogy megsértett valaki, de nem is tudja. Úgyhogy ha elmegyek, akkor napfényre hozom a számára az, hogy mi történt bennem, ezzel lehetőséget adva arra, hogy megbeszéljük. Azt is jelenti, hogy meggyőz, bizonyít, rábizonyít, de ugyanakkor a fed, dorgál, rendre utasít. Vagy egy másik jelentése az, hogy a lelkére beszél. Nagyon szép ez a magyar kifejezés, hogy a másiknak a lelkére beszélni. Talán ez mind összefoglalja azt, hogy milyen módon közeledjünk a másikhoz. Talán még csak egy rövid megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy azt találtam, hogy az ige itt ilyen aorist imperatívban van, ami a görögben általában a sürgősségre hívja fel a figyelmet. Úgyhogy kicsit így a nyelvtani megfogalmazásban az is benne van, hogy sürgősen oldjuk meg ezt a helyzetet. Tehát minél hamarabb menjünk el, és beszélgessünk ezzel a személlyel. És ez alátámasztja azt is, amit a Máté evangéliumában, az 5. fejezetben olvasunk. Azért, ha te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Légy jó akarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszlók kezébe, és tömlöcbe nevessen téged. Tehát minél hamarabb lépjünk, vagy a másik helyen is olvassuk a Bibliában, hogy ne menjen le a nap a te haragodon. Tehát ha lehet még, akkor még aznap, minél korábban rendezzük el ezt a problémát. Ha visszalapozunk a Máté evangéliumában a 18. fejezethez, a felhívásnak a második része azt mondja, hogy menj el és dorgáld meg négy szem között. Itt is nagyon érdekes, ahogy a görögben fogalmaz, azt mondja, hogy te közötted, és ő közötte, és még hozzáteszi azt is, hogy egyedül. Tehát, mint hogy azt mondaná, hogy csak is négy szem közt, senki más ne legyen ott. Mit gondoltok, hogy miért ennyire fontos? Milyen előnye lehet annak, hogyha négy szem közt beszéljük meg konfliktust? Amikor már mindenki tudja, amikor már nem tudom honnan kerül vissza az illetőhöz. Így van. Nemrég, hanem több mint egy éve volt lehetőségünk elmenni Marosfőre. Ott ered a Maros, és megnéztük ezt a kis forrást. Ott egy ilyen kis patak indul el. Aztán Marosvásárhelyen már egy óriási hídat kellett építsenek felé. Hogyha azt a kis patakot szeretnénk, úgymond egy gáttal egy kicsit más irányba terelni, sokkal könnyebb lenne, mint hogyha Marosvásárhelyen azt a nagy folyót szeretnénk más irányba terelni, sokkal több energia. És talán így van a konfliktussal is. Hogyha ott, ahol elindult, még amikor nagyon kicsi, még egy kis patakocska, akkor sokkal könnyebb ott helyben megoldani. És egy másik gondolat az az, hogy könnyen tévedhetünk. Egy presbiter, akinek az udvarán csupasz csigák terjedtek el, azt hallotta a rádióban, hogy lehet készíteni ilyen sörcsapdát. Nem tudom, próbáltátok-e valaha. Van, aki igen, van, aki nem. Tehát ilyen akár margarinos dobozba be kell egy kicsit ágyazni a földbe, abba a sört kell önteni, a csigák meg szeretik az illatát, és belemásznak, és ott aztán nem tudnak kimászni. Na hát ki is akarta próbálni, úgyhogy a következő alkalommal, amikor bevásárolni volt, akkor vásárolt egy pár sört is. Hát nem talált alkoholmentest, arra gondolt, hogy a csigáknak mindegy, hogy alkoholos-alkoholosmentes, megisszák ők mind a kettőt. Csak hogy a sor végén ott volt egyik testvér, aki hát kiszúrta azt is, hogy oké, hogy sör, de azért lehetett volna alkoholmentes is, és elkezdett bizonyos gondolatai születtek. Tovább nem is kell folytassam, tudjuk, hogy mi lehetett a következménye. Tehát, hogyha elmegyünk és négy szem közt elbeszélgetünk azzal a testvérrel, akkor lehet, hogy olyan dolgokat mond el, amikből rájövünk, hogy teljesen tévedtünk, teljesen mást gondoltunk, mint ami volt, és sokkal könnyebben megoldódik. Mint hogyha elkezdjük terjeszteni, és akkor utána aztán szedje ki még magát abból a katyvaszból, amibe került, az az illetőm. Befejező gondolatokhoz közeledek. Valószínűleg, hogy amint már említettem, nekem is lesznek majd konfliktusaim, vagy én is mondok majd olyat, amivel megsértelek benneteket. Nagyon fogom értékelni azt, hogyha odajöttök hozzám és elmondjátok, hogy ezzel megsértettél, ezzel megbántottál, ezzel nem értek így egyet, és én is törekszem majd ezt gyakorolni, gerinces keresztényként, emberként felvállalni, hogy szemetekbe nézek, és elmondjam, és akár segíthessünk is ezzel egymásnak. Jézus életében következő idézetet találtam. Nem Krisztus követője, aki lesüti a szemét, elfordul a tévejgőtől, és hagyja akadálytalanul lezuhanni a lejtőn. Akik előjárnak mások bevádolásában, buzgón a törvény elé vonják az őket, azoknak élete gyakran bűnösebb a meghurcoltakénál. Az emberek gyűlölik a bűnöst, de szeretik a bűnt. Krisztus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ez a lelkület jellemzi minden követőjét is. A keresztény szeretet késedelmes a bírálatban, gyorsan észreveszi a megbánást, kész megbocsátani, bátorítani, a vándort a szentség ösvényére állítani, és lépteit ott megerősíteni. Most a végén újból feltenném ezt a kérdést, hogy fontos-e a békesség, és azon gondolkodtam, hogy hát legalább olyan fontos, mint az evangélium. Mi is az evangélium, a jó hír, a megváltásról. De úgy, ahogy az elején mondtam, hogy a bűn az főleg a kapcsolatoknak a megromlását jelentette, így a megváltás az pontosan a kapcsolatoknak a helyrehozását jelenti. Tehát a megváltás szinte egyenlőségjelet helyezhetnénk kapcsolatok gyógyulásával, helyreállásával. Úgyhogy a konfliktusok igazából lehetőséget teremtenek arra, hogy éljük azt az üzenetet, amit hirdetünk, hogy megtapasztaljuk Istennek a megváltását, és igazából ez egy próba is arra, hogy milyen a mi hitünk, milyen az Istenbe vetett bizalmunk, hogy képes-e ő arra, hogy helyrehozza a kapcsolatainkat. Ahelyett, hogy tördelnénk a kezünket, hogy mennyi konfliktus van a gyülekezetben, tekintsük egy lehetőségnek, hogy megtapasztalhatjuk Isten megváltó erejét. Van-e Istennek hatalma, hogy meggyógyítsa a kapcsolatainkat? Mert teljesen mindegy, hogy mi az, amiről prédikálok, vagy prédikálunk innen a szószékről, vagy mi az, amit a könyveinkben nyomtatunk, vagy az evangelizációkon elmondunk. A hitnek az igazi bizonyítéka az evangéliumban az az, ahogy élünk. Sokkal hangosabbak a tetteink, a viselkedésünk, mint a szavaink. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nálunk adventistáknál van az igazság, de hogyha ez az igazság nem hoz békességet, akkor nem valódi igazság. Ha mai emberek, ha gyülekezetre néznek, akkor nem is azt fogják kérdezni, vagy azt fogják elemezni, hogy vajon tényleg az az igazság, amiben hisznek, hanem azt fogják nézni, hogy működik-e az, amiben hisznek, és az, ahogyan hisznek. Úgyhogy ma délelőtt ez a kérdésem, hogy ebben a gyülekezetben van-e az evangéliumnak ereje, van-e olyan hatalma, hogy meggyógyítsa a kapcsolatokat, készek vagyunk erre személyesen, és ezt nekünk kell megválaszolnunk. Ma délelőtt Jézus Krisztus testéhez, véréhez járulunk, amely azért ontatott, meg azért töretett meg, hogy helyrehozza az Istennel való kapcsolatunkat, és ugyanakkor az egymással való kapcsolatunkat. Erre segítsen a jó Isten. Amen. Következő percekben egy odaszentelődési imát fogok mondani, amelyre megkérem a gyülekezetet, hogy hajtsunk térdet. Mennyben lakozó Istenünk, alázattal borulunk le előtted. belátjuk, hogy sokszor nem úgy jártunk el, mint ahogy kellett volna, embertársainkkal szemben. Lehet, hogy nem volt bátorságunk arra, hogy elmondjuk, hogy mit érzünk. Lehet, hogy féltünk attól, hogy hogy fog reagálni. Vagy lehet, hogy megtettük, de falakba ütköztünk. Istenünk, ma hozzád szeretnénk imádkozni. Szeretnénk kérni azt a békességet, amit az Úr Jézus Krisztus hagyott reánk. Kérjük Istenünk, hogy a Te szent lelked dolgozzon a szíveinkben. Kérjük Istenünk, hogy Te gyógyíts lelkileg, testileg bennünket, és különösképpen gyógyíts meg a kapcsolatainkat. Segíts Istenünk, hogy ne csak veled keressük a jó viszonyt, hanem azokkal is, akikkel együtt élünk, akikkel ebbe a közösségbe tartozunk. Istenünk, csak is Te hozhatsz gyógyulást, és mi hisszük, hogy meg tudod tenni ezt a csodát, amelyre emlékeztet bennünket Jézus Krisztusnak az áldozata. Köszönjük, hogy most együtt részesülhetünk, és kérjük, hogy Te legyél az, aki megtisztítasz bennünket, és megváltasz. Jézus nevében. Amen. Helyet foglal, vagyis maradjunk állva, mert következik a lábmosás szertartása, amely előtt felolvasom az ígét. Jézus, tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábait mosni, és törölni a magára kötött kendővel. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az úr és a mester, nektek is meg kell mostotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Most pedig követni fogjuk Jézus példáját a helyi szokások szerint, a férfiak az alaksorban, a nők pedig itt a konyhai részben.